Erős vár a mi Istenünk, áldjon az Úr, Isten hozott mindenkit. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ezen a mai Allianz imaheti nyitó alkalmon. Hát be kell vallanom, hogy kicsit szomorú szívvel köszöntöm a testvéreket. Nagyon furcsa most ezt az alkalmat úgy kezdeni, hogy nem Laci testvérünk van itt, ugye a MET gyülekezetnek a lelki pásztora. Én amióta itt vagyok Kisvárdán, nekem ez az imahét, ez mindig vele és Krisztiánnal való lelkipásztori közösséget jelenti. Ez nem azt jelenti, hogy nem örülünk nagyon Jónás Miklós lelkipásztor testvéremnek, illetve Varga Barnabás teológus hallgatónak. Természetesen nagyon nagy szeretettel fogadunk titeket, de azért egy kicsit nehéz így indulni. Viszont ami számomra egy nagyon megerősítő és bátorító üzenet, hogy mindig mondjuk azt lelkészként, hogy nekünk a szolgálatunknak nagyon fontos üzenete kell, hogy legyen, hogy az Úr Jézusról tegyünk tanúbizonyságot. Hogy az emberek ne hozzánk kötődjenek lelkészekhez, hanem az Úrhoz kötődjenek. És ez nekem most egy nagyon megerősítő dolog, hogy bár az a lelkész, aki itt hosszú időn keresztül pásztorolta ezt a gyülekezetet, már nincs itt közöttünk, más lelkipásztor, illetve lelkészek vezetik ezt a gyülekezetet, de a gyülekezet megvan, ez akkor annak a bizonyítéka, hogy az Úr Jézusba kapaszkodtak, és az Úr Jézust követik, és így jöttek most el a testvérek erre a mai alkalomra. Hát így köszöntök mindenkit nagyon nagy szeretettel. Az első éneket, amit szeretnénk énekelni, Bogi választotta, és mindjárt kérdezem a léte menedékem a testvéreket, hogy tegye föl a kezét az, aki ismeri ezt az éneket. Léte menedékem. Igen, egy-két testvér ismeri, három. Mieink se nagyon, úgyhogy ne tessék megijedni. Ez egy viszonylag új ének, viszont nagyon gyönyörű ének, úgyhogy azért is tettük kezdő éneknek, hogy akkor tanuljuk meg ezt az éneket. Akkor Bogi, légy szíves, taníts meg nekünk. Az első verszakot azért minimum egy-kétszer énekeljük el, mielőtt belevágunk, és akkor végig énekeljük. Akkor egy kicsit. No, akkor akinek ismerős volt, az bátran énekelje, hogy jobban a fülünkbe másszon a dallam. Már énekelhetjük is tovább.
Oh.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Imádkozzunk! Mindenható Isten, szerető mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk Téged, és megrendült szívvel jövünk eléd, amikor eléd borulunk, hogy imádjunk Téged. Megrendül a szívünk, hiszen olyan megrendítő a Te hatalmas szereteted, amivel lehajolsz hozzánk, lehajolsz a mi kicsiny kis életünkhöz, lehajolsz a mi töredékes, törékeny emberi dolgainkba, és a Te fiad által, Jézus Krisztus által közel lépsz hozzánk. Urunk, köszönjük Neked ezt a mostani alkalmat, köszönjük Neked azt, hogy Neked van egyházad, van néped, itt ebben a városban és szerte a világon nagyon sok helyen, és hogy Te újra és újra alkalmakat adsz a Te gyermekeidnek arra, hogy találkozzanak egymással, hogy dicsőítsenek Téged egy szívvel, egy lélekkel, hogy figyeljenek a Te drága igédre, és megnyissák a szívüket előtted, és hogy ima közösségben lehessenek egymással és veled. Drága Urunk, kérünk Téged, hogy áraszd ki ránk a Te szent lelkedet. Te töltsd be a mi szívünket. Te söpörd ki minden olyan érzést, gondolatot a szívünkből, lelkünkből, elménkből, ami akadálya lehetnek a veled való találkozásnak. Te töltsd be mindent, Urunk, a Te jelenléteddel, és kérünk, hogy Te végezd el bennünk, személy szerint is, és gyülekezeteinkben is, amit Te szeretnél. Jézus Krisztusért, ami megváltó Urunkért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Drága testvérek, az Allianz ima hét az evangéliumi gyülekezeteknek a közös ima hete, amelyre minden évben kapunk egy mottót, és kapunk egy ige szakaszt, amit vehetünk, és különböző helyeken gyűlnek össze a testvérek, de mégis ugyanaz a téma és ugyanazok az igék kerülhetnek elénk. Ebben az évben azt a témát kaptuk Allianz ima hétre, hogy küzdjetek. Küzdjetek a hitért. Nagyon fontos téma, és különösen is akkor, amikor látjuk nagyon sok nehézségét a hívő életnek, illetve a gyülekezetek megmaradásának, akkor még inkább fontos, hogy erre a témára és Isten igéjére figyeljünk. Ezen a három estén, amikor találkozunk itt egymással, ebben a témában lesznek az igehirdetések, és abból a levélből lesznek az igehirdetés alapigéi, amit Júdás levelének nevezünk. Félreértés ne essék, ez nem az áruló Júdásnak a levele, úgy nevezi magát ez a Júdás, ott az első versekben, ebben a levélben, hogy a Jakab testvére, egy hívő testvér, akinek a szívében ott van az aggodalom, innen lesznek majd az ige szakaszok, és lelkipásztor testvéreimmel úgy egyeztünk meg, hogy most a nyitó alkalommal elhangzik a teljes levél, hiszen majd, amikor az ige hirdetési alapigék hangoznak, akkor csak azok az ige szakaszok fognak elhangozni, amiről az ige hirdetést fogjuk hallani. Így hallgassuk meg tehát az Allianz ima hétnek az alapigéjét, amit Júdás levelében találunk megírva. Kérem, hogy helyünkről felállva hallgassuk Isten igéjét. Természetesen csak akinek nem okoz gondot a felállást, akinek gondot jelent, az nyugodtan maradjon ülve. Júdás, Jézus Krisztus szolgája, Jakabnak pedig testvére, köszöntését küldi az elhívottaknak, akiket az Atya Isten szeretett, és a Jézus Krisztus megtartott. Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen. Szeretteim, miközben teljes igyekezettel azon fáradoztam, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, szükségesnek láttam, hogy ezt az intést megírjam. Küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bizatott. Mert belopóztak közétek bizonyos emberek, akik régóta elő vannak jegyezve erre az ítéletre. Istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és a mi egyedüli uralkodónkat és urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. Emlékeztetni akarlak pedig titeket arra, jól lehet mindenről tudtok, hogy amikor az Úr a népet egykor kiszabadította Egyiptom földjéről, azokat, akik nem hittek, később elpusztította. Azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökkévaló bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a nagy napnak az ítéletére. Ugyanígy Sodoma és Gomora, meg a körülöttük lévő városok, amelyek ezekhez hasonló módon paráználkodtak, és idegen test utáni kívánság hajtotta őket, például szolgálnak, amikor az örök tűz büntetését szenvedik. De mindezek ellenére ezek az álmodozók is ugyanúgy beszennyezik a testüket, megvetik Isten felségét, és káromolják a mennyei hatalmasságokat. Pedig még Mihály angyal sem mert káromló ítéletet kimondani, amikor az ördöggel vitatkozva küzdött Mózes testéért, hanem azt mondta, dorgáljon meg téged az Úr. Ezek viszont káromolnak mindent, azt is, amit nem ismernek, amit pedig oktalan állatok módjára ösztönösen ismernek, abba belepusztulnak. Jaj nekik, mert Kain útján indultak el, pénzért Bálám tévejgésére adták a fejüket, és Kóré lázadása szerint vesznek el. Ezek szennyfoltok szeretett vendégségeiteken, akik szemérmetlenül veletek lakmároznak, és hízlalják magukat. Olyanok, mint a szélsodorta, víz nélkül való fellegek, mint az őszvégi gyümölcstelen fák, amelyek gyökerestül kiszakítva kétszer halnak meg, mint a tenger megvadult hullámai, amelyek saját szégyenüket tajtékozzák, bolygó csillagok, akikre az örök sötétség homálya vár. Ezekről is prófétált Énok, aki Ádámtól számítva a hetedik volt, amikor így szólt, íme eljött az Úr szent seregeivel, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és megbüntessen minden istentelent, minden istentelenségéért, amelyet istentelenül elkövettek, és minden káromló szóért, amelyet istentelen bűnösökként ellene szóltak. Ezek zúgolódók, sorsuk ellen lázadók, vágyaik útján járnak, fölényesen jártatják a szájukat, és haszonlesésből embereket dicsőítenek. Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak. Azt mondták ugyanis, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik istentelen dolgokra irányuló szenvedélyeik szerint élnek. Ezek szakadásokat támasztanak, testi emberek, akikben nincsen szent lélek. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a szent lélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Könyörüljetek azokon, akik kételkednek. Mentsétek meg őket, kiragadva a tűzből. Másokon is könyörüljetek, de félelemmel, utálva még a ruhát is, amelyet testük beszennyezett. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben, újongó örömmel, az egyedül üdvözítő Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által, dicsőség, fennség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet. Testvérek, most is választottunk egy éneket, ami ennek a hétnek a közös éneke, amit mind a három alkalommal szeretnénk énekelni, és mind a három gyülekezet ismer, bár nem biztos, hogy a teljesen ugyanabban a szövegezésben, de ugyanazt az éneket fogjuk énekelni. Ez a hinni taníts, Uram, kérni taníts kezdetű ének. Ezt énekeljük, és ezzel készüljünk akkor az ige hirdetésére.
Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket. Nem is tudom, hány éve volt az, amikor utoljára itt voltam ilyen Allianz ima héten. Elég régen, nem tudnám már megmondani az idejét. De nagy szeretettel köszöntök mindenkit. A Júdás leveléből olvasnám föl a mai gondolatot, amit Isten igéje elénk állít, illetve a téma, ez pedig a Júdás levelének a 21. versének az első gondolata, az első része, és ez pedig így szól: tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében. Eddig olvasom az igét. Elgondolkoztatott nagyon a hétnek az ima programja, amikor az Allianz Szövetségtől megkaptam ezt a kis füzetet, amiben benne van az egész program füzet, meg a program. Elolvasgattam, hogy miről is fog szólni ez a hét, és egy gondolat megragadott, vagy elgondolkodtatott. Ugye ebben az évben az Olasz Allianz Szövetség állította össze ezt a témát, minden évben valamelyik országnak az Allianz közössége készíti el a Allianz hétnek a programját, és hát ezzel kezdte a leírásban a Allianz Szövetség, nem tudom pontosan kifogalmazta meg, a szervezőbizottság azzal kezdte, hogy a keresztény hit egy harcos hit. És egy kicsit elgondolkoztam ezen, hogy mit is jelent az, hogy harcos hit. Bevallom őszintén, nekem egy kicsit idegen ez a szó, azért, mert ha harcról van szó, akkor hát én valahogy mindig a háborúra gondolok, ami nem igazán kedves az embernek, illetve ha a kereszténységgel kapcsolatban, vagy a keresztény egyházakkal kapcsolatban kell ezt használni, akkor mindig a középkor jutott eszembe az, amikor elindultak azok a vitézek Róma áldásával, és megtámadtak bizonyos országokat, és hát azt, ahogy annak idején ugye erőszakos módon próbáltak népeket leigázni és megtámadni, majdnem mondhatjuk, hogy keresztényé tenni, és hát valahogy ez számomra egy kicsit ilyen távoli gondolatnak tűnik, de jó ezt jó értelemben érteni, és a harcos hit az nem arról szól, legalábbis szerintem, hogy bizonyos emberekkel harcolunk mi, és nem is az a célunk, hogy bármilyen erőszakos módon embereket bevonzunk, vagy inkább behúzzunk a gyülekezeti életbe, hanem elsősorban azért harcos hit, és azért is olvashatjuk azt, hogy küzdelmes hit, küzdjetek, ez a cím a programunknak, azért küzdelmes hit, mert mi elsősorban önmagunkkal küzdünk, és elsősorban önmagunkkal kell harcolni. Az, hogy hogyan lehet embereket Istenhez vezetni, embereket Istenhez vonzani, azok nem mindig szavakban dőlnek el, hanem abban dől el, hogy hogyan tudjuk mi megküzdeni a magunk lelkében azokat a harcokat, amelyek bennünket, mondhatjuk, hogy Krisztus követőkké tesznek. Hogyan tud átformálódni az embernek az élete, ami aztán megragad bennünket, vagy megragad másokat, és megkívánják azt a hívő életet, amire Isten elhívott bennünket. Én biztos vagyok benne, hogy nem az egyetlen vagyok azok közül, akik úgy indultak el Istennek az útján, hogy valaki által Isten megszólított. Én emlékszem arra, amikor sok-sok évvel ezelőtt, már az idejét sem tudom, olyan régen volt, már tudom, csak de már régen volt, amikor először bementem a nyíregyházi gyülekezetbe, akkor éppen sorkatonai szolgálatomat töltöttem, és hát az Iklódi László barátommal, akivel nagyon sokat voltam együtt, még megtérésünk előtt is jó barátom volt. Egy ideig nála laktam ingyen albérletben, de a lényeg az, hogy ő mondta, hogy ha már hazajöttem, elengedtek egy ünnepi alkalom előtt, karácsony előtt egy alkalomra, és hogy menjünk be, mert őt is valaki elhívta abba a gyülekezetbe. És amikor beültem katonaruhában, akkor hát olyan idegennek éreztem magam, és mindig soha nem felejtem el azt az egyik bácsit, aki az istentisztelet, vagy a biblióra, mert nem is istentisztelet volt, egy hétköznapi biblióra előtt odajött hozzám, és olyan nagy szeretettel megölelt, és azt mondta, hogy ó, nem is tudom, talán tizedes vagy szakaszvezető voltam, akkor szakaszvezető elvtárs, hogy próbált kedves lenni hozzám, átölelt, és hogy de jó, hogy itt vagy. És én arra akkor azt mondtam, hogy hát ezért érdemes volt eljönni. És nem kellett, ez egyszerű parasztember volt, aki leginkább földművelésből élt, és nem beszélt nekem szépen. A prédikációra nem emlékszem, halvány gőzöm sincs arról, hogy mit mondott az akkora lelkész, de ez a gondolat, ez az kedvesség, amit ott tapasztaltam, az eldöntette bennem azt, hogy igen, ide érdemes jönni. Hogy ezt érdemes megtapasztalni, hogy igen, van még ilyen lehetőség. Na de mi kellett ehhez, hogy ez megtörténjen? Küzdelem. És ez a küzdelem nem bennem zajlott le, hanem ez a küzdelem ebbe a testvérbe, akivé vált, akivé Isten formálta az ő életét, amit megtapasztalt az Isten jelenlétében is, ez a fajta szeretet betöltötte az ő életét. Igen, ez a küzdelem, ez az a harcos hit, amire mindannyiunknak szükségünk van, mert nem emberekkel kell nekünk küzdeni. Nagyon érdekes megfigyelni, ugye az előbb felolvasott ige szakaszban egy nagyon erőteljes levél a Júdás levele. Abban az értelemben is erőteljes, hogy igen kemény szavakat használ az apostol bizonyos tanítókra, tudjuk az akkori időkben, ugye a gnoszticizmus, a gnosztikusok nagyon erőteljesen az első században, az első gyülekezeteknek egy nagy problémája volt a gnosztikus tannak az előretörése, hát ez ellen próbált akkor is az apostol, vagyis hát nem az apostol, hanem a szentíró, a levélírója küzdeni, és hát olvastuk a levélben, hogy eléggé harciasan módon mondta el azokat a dolgokat, amelyek helytelenek ezeknek az embereknek az életében. És az elején, amikor a levélben mindezeket elmondja, akkor azt érezzük, hogy olyan harag, olyan dű, olyan indulatok vannak ezek felé, az emberek felé, akik valóban nehéz helyzetet hoztak a gyülekezet számára, hisz igen, olyan könnyedén tudunk eltérni a keskeny útról, olyan könnyű bennünket befolyásolni, könnyű meggyőzni dolgokról, és ugye tudjuk azt, hogyha nagyon sokan mondják ugyanazt, akkor olyan könnyedén elhisszük, hogy ez így van. Hát mindenki ezt mondja, mindenki erről beszél, mindenki ezt úton jár, akkor biztos, hogy van valami igazság, és nagyon nehéz megmaradni ezen az úton. És nagyon kedves volt, hogyha hallgattuk és odafigyeltünk a levélre, végén az apostol lecsendesedett. Tehát nem haragos volt, nem elítélni akarta ezeket az embereket, hanem a végén eljutott odáig, hogy nem adott nekik igazat. Tehát nem arról van szó, hogy egyetértésre jutott vele, hanem arról beszélt, hogy imádkozzatok értük. Imádkozzatok magatokért, azért, hogy ti megmaradjatok az igaz hitben. Tehát egyfajta lecsendesedés, mert el kell jutni az embernek odáig, hogy nem emberek ellen van nekünk tusakodásunk, hanem azok ellen a dolgok ellen, azok ellen a gondolatok ellen, azok ellen a tanok ellen, amelyek a hívő embereknek az életét megkeseríti, és elviszi őket abból az útból, vagy arról az útról, amire Isten bennünket elhívott. A mai témánk az, hogy küzdjetek szeretettel a szeretetért. Na hát, nagy kérdés, hogy ez mit jelent. Ugye? Hát én ezen nagyon sokat agyaltam, bocsánat a kifejezésért, hogy miről beszél? Hogy mit is akarnak tulajdonképpen ezzel kifejezni, hogy küzdjetek szeretettel a szeretetért. Kinek a szeretetével küzdjünk, kinek a szeretetéért, hogyan van ez, mit is akar tulajdonképpen a téma összeállítója ezzel elénk állítani. Majd aztán, hogyha egy kicsit megnézzük magát a igét, amit elénk állított, én csak most az első részével szeretnék foglalkozni, két ige van kiírva mára, a másik az 1 Korintus 13-ból, az a gondolat, hogy a szeretet nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, ugye ez a szeretet himnuszának egy gondolata, de én ezzel most nem szeretnék foglalkozni, hanem csak ezzel a egy résszel szeretnék, és ez pedig az, hogy tartsátok meg magatokat Isten szeretetében. És ilyen, amikor ezt elolvastam, akkor kezdett felfényleni számomra, vagy felsejleni az a gondolat, hogy miről is kell ma beszélni. Hogy mi az a szeretet, amiben mi megmaradunk. És milyen módon hat ez az ember életére. Egyszer hallottam egy gondolatot, éppen nem olyan régen volt előttem ez a gondolat, amiben valaki azt mondta, hogy a keresztény embernek az élete a szeretetben való élet. Tehát, hogy a keresztény ember az a szeretetben él. Mert mi is a szeretet? Erről is olyan sokat beszélünk, most meg különösképpen ugye az elmúlt időszakban, hisz karácsony volt a nagy szeretetnek az ünnepe, és nagyon sokat beszélnek arról, hogy a szeretet mi. De az emberek nagy része is, sajnos a hívő emberek nagy része, keresztény embereknek a nagy része is úgy érzi, hogy a szeretet az valami érzés. Valami meleg érzés, valami simogató szó, vagy valami olyan érzelmi dolog, amivel átöleljük a gyermekünket, átöleljük a férjünket, feleségünket, vagy átölelünk egy kedves barátot. Mert ez is olyan jól esik az embernek, ez is egy szeretet. Egy régi baráttal, akivel találkozunk, és én nagyon sokszor érzem ezt, de lehet, hogy ahogy idősödök, úgy kezdek egy kicsit ilyen szentimentális lenni, és ha találkozok egy régi ismerőssel, baráttal, vagy vannak régi barátaim, akik időnként megjelennek a gyülekezetben is, és hát olyan jól esik, az az első érzésem, hogy át kell ölelni, mert úgy örülök neki. Ez egy érzés, és egy jó érzés, amit megtehet az ember, és ezt sokszor érezzük. És ez nagyon fontos. Fontos, hogy a szeretetnek ezt a fajta megnyilvánulását napról napra átérezzük. Jó ezt átélni, és gyakorolni is, de mégis a Szentírás egy kicsit másról beszél, amikor a szeretetet tárja elénk. Azt mondja itt, hogy tartsátok meg magatokat Isten szeretetében. Hát Isten nem ölel át bennünket, legalábbis a szónak abban az értelmében, amit mi sokszor gondolunk, hogy jó lenne, hogy hát megtapasztalnánk, hanem amikor Isten igéje azt mondja, hogy tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, akkor arról beszél, hogy mi benne élünk az Isten szeretetében. Emlékezzünk csak, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy ti maradjatok meg az én szeretetemben. A szeretet az a közege a hívő embernek, amikor benne élünk. Amiben tudunk lélegezni, amiben jól érezzük magunkat. Hát valami olyasmi ez, mint a hal a vízben, hogy az az ő természetes közege. Ha abból kiemeljük, akkor megfullad, nem marad. Tehát, hogy van valami, amiben élhetünk. És azt mondja az Úr, hogy ti maradjatok meg ebben a szeretetben. Maradjatok meg ebben a közegben. Tehát sok mindent érthetünk a szeretetben, mint például érthetjük azt is, amikor a Jelenések könyvében több gyülekezetnek is ír az Úr Jézus leveleket, és mindegyiknek elmondja azt, hogy mi az, ami kedves, mi az, ami nem kedves az ő életükben, és az egyik gyülekezetnek elmondja azt, hogy tudom a te dolgaidat, tudom, hogy fáradoztál, tudom azt, hogy béketűrő vagy, de van egy bajom veled, hogy az első szeretetet elhagytad. Hogy mi ez az első szeretet? Sokféle módon értelmezik. Valaki azt gondolja, hogy az az első szeretet, amit talán az, aki megtapasztalta életében a megtérésnek a pillanatát, az, amikor valaki átadta az életét Krisztusnak, mert ennek el kell jönni az ember életében, meg kell lenni ennek, és amikor azt érezte, hogy át tudnám ölelni az egész világot. Olyan nagy szeretet van bennem, mert Isten egyszer csak megragadott engem. És valami olyan teher hull le az embernek a lelkéről, amiről azt mondta, hogy hát ez az, amit vágytam, és most valami olyan békesség tölti be a szívemet, ami mindenkire szeretném, hogy kihasson. Hogy valami, ami megváltoztatja az embernek az életét. És igen, sokan azt gondolják, hogy ezt elhagyjuk, de ezt elhagyjuk. Bármennyire is furcsa, mint ahogy nem maradunk gyerekek. Ugye, mondja az apostol, amikor gyerek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Amikor felnőttem, elhagytam a gyermekes dolgokat, ezek eltűnnek. Nem azért, mert hogy nincsen meg az első szeretet, lehet, hogy megvan, de az a fajta lobogása nem is lehet, nem is szabad, hogy megmaradjon, mert ez, ennek változni kell, mint mindennek le kell csendesedni az embernek az életében. És ennek is meg kell, és fel kell nőni dolgokhoz. De akkor mit jelent az? Maradjatok meg az én abban az első szeretetben. Hát az a szeretet, az maga az Isten szeretete, maga Jézus Krisztus, akiben benne kell maradni, akit nem hagyhatunk el. Mondhatjuk, hogy ez a hit, az isteni szeretet, amiben élek, amiben mozogni szeretném, amelyből táplálkozok, amely minden nap erőt ad nekem, és azt mondja az ige, hogy ez a szeretet, ebben kell nekünk megmaradni. És itt a gyülekezet, akinek ezt írta az Úr, azt mondja, hogy az a baj, hogy ez huny ki a te életedben, ez nincsen meg. Bár dolgokat cselekszel. Jó látni a fáradozásodat, jó látni a béketűrésedet, jó látni azt, hogy terheket hordozol, de abból a szeretetből, abból a szeretet közösségből, amit az Istennel éltél meg, ebből tulajdonképpen kiestél. Hát Jézus ezért mondja azt, hogy maradjatok meg az én szeretetemben. Vagyis, hogy az Úr szeretetében maradunk. Nem a jó cselekedetek a fontosak, bár ezek, újra mondom, hogy nagyon fontosak, de hanem egy másfajta szeretet, ami nem belőlünk van, nem mi tudjuk adni, nem mi produkáljuk ezt a szeretetet, hanem amit Isten táplál felénk. Tehát ebben benne maradni, ebben megállni. És amikor azt mondja az ige, hogy tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, vagyis mondhatja azt, hogy küzdjetek szeretettel a szeretetért, akkor majd kifejtem később, hogy ez miről is szól. Amikor azt mondja, hogy küzdjetek ezért ezzel a szeretettel, ami azt jelenti, hogy küzdjetek először is ezért a szeretetért. Mert ezért is küzdeni kell. Tehát, hogy nem olyan természetes, hogy megmaradunk ebben. Sőt, sajnos nagyon nem természetes dolog. Mert valamit elgondolunk az isteni szeretetről, és azt gondoljuk, hogy hát az isteni szeretet az egy olyan szeretet, amit mi el tudunk gondolni, amit érzünk, amit tapasztalunk, hogy az a szeretet, hogy Isten szeret bennünket, és ezt érezzük, de nem érezzük. Bármennyire furcsa, nem mindig érezzük. Sőt, sajnos sokszor egyáltalán nem érezzük, hogy ez van. Mindig eszembe jut az a vicc, bocsánat, hogy ezt elmondom, de nagyon szemléletes az öreg székelyről, akinek a felesége megkérdezi tőle, hogy szeretsz-e még engem. És akkor az öreg mondta, hogy ha ne kérdezgess már, egyszer már mondtam, majd szólok, amikor ez megváltozik. És nem vicc mondás ez, de hogy értsük meg, hogy igen, Isten azt mondta, hogy szeret. Majd ha ez megváltozik, akkor higgyük el, hogy szólni fog. De hogy maradjunk meg ebben a szeretetben, mert olyan sokszor érzi az ember azt, hogy Isten szeret engem. Hát főleg, amikor jönnek a problémák. Amikor egyszer csak kísértéseink vannak, problémáink vannak, azt érezzük, hogy minden ránk szakad, és akkor jönnek a kételyek. Isten elhagyott, hogy miért történik mindez az életemben. Mert mi, amikor a szeretetre gondolunk, akkor úgy gondolunk a szeretetre, hogy a szeretet az egy ilyen becézi, óvó szeretet, ahogy szeretjük a gyerekünket, ugye, és mindentől szeretnénk megőrizni. Vigyázunk rá. Jaj, csak ne legyen semmi baja. Jaj, csak rendben legyenek a dolgai. Mi is annyit küszködünk a feleségemmel, mert ugye úgy vagyunk vele, hogy nagy részük már kirepült, akik otthon vannak, azok is már nagyok, és mindig azt gondoltuk, hogy na majd, ha felnőnek, akkor egy kicsit nyugalmasabb lesz az életünk. Hát nem. Most azon küszködünk, hogy vizsgáik meglegyenek, a másiknak azon küszködünk, hogy munkahelyet találjon magának. Szóval, hogy és hát minél több gyerek van, annál nehezebb ezeket a dolgokat átlátni, és azt gondoltuk, hogy majd megnyugszunk. Hát nem. Nem úgy történnek a dolgok. Ma is ugyanúgy izgulunk érte magunkban, sokszor beszélgetünk, jaj, mi lesz a sorsa, hogy lesz, mint lesz, és úgy szeretném, és sokszor mondtam, éppen a gyerekeim most itt voltak, és mondtam, hogy olyan jó volt gyerekek, amikor itt ültetek körülöttünk, és tudtunk mindent rólatok, vasárnap délután, vagy mindig az volt, amíg kicsik voltak, hát én sokszor nem voltam otthon esténként, mert mindig el kellett menni, vagy vidéki szolgálatra, de amikor otthon voltam, minden este 6 óra, 7 óra körül leült a 8 kis gyerek, és akkor az asztalnál beszélgettünk, mindenki elmondta a dolgát, hát, és éppen mondtam, hogy olyan jó volt, amikor itthon voltatok. Mindent tudtunk rólatok, mindent elmondtatok, egymás szájából vettétek ki a szót, és ez milyen jó volt. Most meg alig tudunk rólatok valamit, csak akkor hívtok fel, ha valami bajotok van, és hát ez olyan rossz ez az érzés, mert mindentől szeretnénk megóvni. És ha jön egy telefon, hogy jaj, apa, ez történt, vagy anya, ez történt, akkor jaj, magunkban mit csináljunk, hogy lehet őket megmenteni, hogy mit tudunk, hát mindenki Budapesten van, nem olyan könnyű ezt megoldani, de legszívesebben repülőre ülnék, amit nem lehet, de hogy már ott legyek mellette. Tehát ilyen az emberi szeretet. Mert ezt szeretnénk, hogy így történjenek a dolgok. És ezt gondoljuk, hogy Isten is ilyen. De Isten máshogy gondolkodik, akkor, amikor a szeretetre gondol. És ezért kell nekünk ezzel megküzdeni, megtanulni az ő szeretetét, mert ő egészen máshogy gondolkodik. Amikor meghalt, vagy amikor beteg lett Lázár, ugye Mária és Márta testvére, akkor rögtön küldtek érte, és az ige azt mondja, hogy hát Jézus még egy kicsit megpihent egy-két napra. Nem ment. És az ember nem érti. Miért nem ment? Pedig tudta, hogy az, ami Lázárral történik, az nem egy egyszerű megfázás. Nem úgy van, hogy majd egy-két nap alatt elmúlik, és mire odaért, néhány nap múlva azt mondja az ige, hogy hát már akkor Lázár meghalt. És mennek a testvérek, mind a kettő, Mária, Márta, külön-külön megy, és mind a kettő felteszi a kérdést, vagy talán egy kicsit szemrehányos, uram, ha itt lettél volna, nem hal meg a testvérünk. Igen, milyen szeretet az, ami ezt hagyja? Hát, ha igazán szeretné, akkor mindent félredob, és ha lehet, akkor még valamit bérel is, hogy ne gyalog kelljen menni, bár nyilván akkor nem volt már más lehetőség, vagy legfeljebb Szamáron egy kicsit talán gyorsabb, bár nem biztos, még soha nem szamaragoltam, hogy ez milyen gyors. De a lényeg az, hogy akkor de nem ment. És azt mondja az Úr Jézus, hogy mindez azért van, hogy dicsőítessék általa az Isten. Ebből? Hát ezáltal dicsőítetik az Isten? Ugye mi azt gondoljuk, hogy hát, de mi még nem tudjuk, hogy Istennek mi a célja. Nem tudtuk, hogy mi Jézusnak a célja, és a tanítványok sem tudták, sőt, ugye a testvérpár sem tudta. És aztán kihívta őt. Ez azért van, hogy dicsőítessék az Isten. És nagyon érdekes, hogy a Biblia külön kiemeli itt ezen a részen, hogy szerette pedig Jézus Mártát és annak a nőtestvérét és Lázárt. Tehát, hogy szerette. Tehát, hogy külön kiemeli, hogy nehogy azt higgyük, hogy itt másról lenne szó, hogy őt nem érdekelné, csak neki más a célja. És itt szeretném megemlíteni azt, hogy miért másabb az isteni szeretet, mint az emberi szeretet. Mert nekünk a mi szeretetünk, az tényleg, ahogy mondtam, óvó szeretet, valamilyen módon segítő, tehát ebben gondolkodunk, hogy ha lehet, akkor mindene meglegyen, és hogy segítsünk rajta. Az isteni szeretet pedig annak a célja mindig az üdvösség. Tehát, hogy igen, lehet, hogy nem mindig azon az úton és azon a módon gondolkodik. Az üdvösségért dolgokat fel lehet adni. Bármennyire furcsa. Emlékezzünk csak, amikor az ige arról beszélt, hogy ha kell, akkor a kezünk megbotránkoztat, vágjuk le. Ha valami más botránkoztat, dobjuk el. Mert jobb csonkán bemenni a mennyek országába, mint egészségesen abban az értelemben a örök gyötrelemre jutni. Vagy amit ugye Jézus mond a szőlővesző történetében, vagy a példázatában, amikor azt mondja, hogy azokat az ágakat, ami nem tud gyümölcsöt teremni, jön a gazda és levágja. Levágja az ágakat. Hát ennek a szőlővesszőnek, hát persze nyilván nem tudom, hogy mit ér ez a szőlőtő, de hogyha megpróbáljuk megérteni ennek az üzenetét, akkor tudjuk azt, hogy az, hogy valamit levágni, az fájdalmas. Valamit Isten levág a mi életünkben, megmetszi a mi életünkből, az fájdalmas. Van egy olyan énekünk, hogy ami szép volt, amit szeretek, Uram, én mindent leteszek. Mert hát ami fájdalmas, azt könnyen letesszük. Egy betegségtől úgy szabadulunk meg, mint ahogy kell, ugye, jaj, de jó. De vannak dolgok, amitől olyan nehezen szabadulunk meg. Vágyainktól, elgondolásainktól, egyéb dolgoktól. Rengeteg olyan, sőt, még tulajdonságainkból, mert az olyan jó, hogy én ilyen voltam, és az Úr azt mondja, hogy hát, nem kell neked ez. Változz meg, formálódj át. És az Úr vágdossa, és minden egyes ilyen kis ág az arról szól, hogy fáj, el kell engedni. De csak így maradhatok az Isten szeretetében. Mert ez az én életem. Isten az én kis ágamat tisztogatja. Azért, hogy sok gyümölcsöt teremjek. Hogy hasznos gyümölcsöket teremjek. Tartsátok magatokat az Isten szeretetében. Maradjunk meg ő benne. És akkor most eljutottunk oda, hogy mit is jelent, hogy küzdjetek szeretettel a szeretetért. És most itt térnék rá Júdásra, hogy mennyit kellett ennek a Júdásnak, ha csak a levelét olvassuk, változni. Ugye, ha megnézzük a levél első részét, azt a szenvedélyt, azt a, ahogy beszél arról, hogy ezek az emberek, akik idejöttek, akik próbálják a gyülekezetet felforgatni, és ott van az indulat benne, és egyszer csak lecsendesedik. Isten megváltoztatja az ő gondolatát. Maradjatok az én szeretetemben, és ha az én szeretetemben vagytok, akkor Isten átformálja az életeteket, és ez a szeretet valóban szeretetet munkál bennetek is. Tehát valahogy így tudom értelmezni, lehet, hogy nem így van. Akkor hát nem mondom azt, hogy bocsánatot kérek érted, én így értelmeztem magamban ezt a gondolatot, mert szerettem volna megérteni. Én ezt értettem meg belőle, Isten ezt helyezte a szívemre, hogy küzdjetek a szeretettel, azzal a szeretettel, amit Jézus Krisztustól kaptatok, azért a szeretetért, amellyel oda tudtok fordulni másokhoz, és oda szeretni az embereket a megváltóhoz. És visszatérek Miska bácsira, aki engem átölelt, mennyit küzdhetett ő ezzel a szeretettel, azért a szeretetért, ami aztán végül az ő életében ezt munkálta. Egy pártitkár volt a Miska bácsi, Nyíregyházán is, amikor először elkezdték a gyülekezetet üldözni, ugye ez a 70-es években volt, akkor felállt a párt taggyűlésed, és azt mondta, hogy hát ő nem akarja, hogy nem látja, hogy miért bántják ezeket is, és felállt a pártitkári székéből, és elment a gyülekezetbe. Aztán később, amikor a lelkésznek elvették a kocsiját, akkor a maga kocsiját adta oda, hogy legyen ellátva a szolgálat. Valamit, amit Isten elvégzett benne. Mennyi harcba került ez? Mennyi küzdelemmel járt a lelkében, hogy az ember idáig eljusson? De hogyha ezt a harcot végig járjuk, és ezt végig küzdjük, és megtartjuk magunkat az Isten szeretetében, megtartjuk, itt megtartsátok, nyilván felszólító módban mondja az ige, akkor Isten ezt végzi el bennetek, ti bennetek is, és végre eljutottatok odáig, hogy akár még azokat is le tudjátok csöndesíteni, akik ma talán ellenetek vannak, akik titeket el akarnak hitetni, vagy a gyülekezetben, a szeretteitek között akarnak olyan dolgokat művelni, ami aztán tönkreteszi egy közösségnek az életét. De ez a küzdelem. És hogyha arra gondolunk, hogy igen, a kereszténység egy harcos hit, akkor ez elsősorban szerintem egy olyan hitnek kell lenni, ami elsősorban önmagával harcolja meg az ő harcát, és engedi, hogy Isten átformálja az életét. És hogyha egy közösségben mindenki erre vágyik, hogy Isten jelenlétében, az isteni szeretettel megharcoljuk ezt a hitet, akkor mondhatjuk azt, hogy Isten meg fogja őrizni a közösséget, és erőt ad neki. Mert benne maradva a Krisztusi, isteni Krisztusi szeretetben, Isten képessé tud bennünket tenni, hogy mi is szerethessünk azzal a szeretettel, amit Isten adott nekünk, és amire elhívott bennünket. Hát azt kívánom, hogy áldja meg Isten az itteni gyülekezeteket ezzel a szeretettel, maradjunk meg ebben a szeretetben, és küzdjünk ezért a szeretettel, szeretetért a mindennapjainkban, önmagunkkal, mindenféle félelmeinkkel, kérdéseinkkel, menjünk oda az Úrhoz, és ezt a hitnek ezt a szép harcát megharcolva nyerjük el, nem csak az örökkévaló koronát, hanem azt a, annak az új életnek a csodáját is, amit ezáltal Isten nekünk akar adni. Hát adja az Úr, hogy így legyen. Bocsánat, egy kicsit hosszú voltam, de nézzék el a testvérek, nem vettem elő az órámat. Szoktam mondani a feleségem, hogy egy kicsit kevesebbet beszéljek, de sose sikerül. Elnézést, Isten áldja meg az ő igéjét. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak a testvérek.
Szeretném rávenni a gyülekezetet hangos imádságra. Azért merem ezt felvállalni, mert a szolgálat, ige szolgálat előtt, ami nekem nem volt hosszú, inkább sok üzenetet kaptam, és köszönöm. Jól emlékszem, 8 gyerkőc volt említve. 2 gondolat fogalmazódott meg már a prédikációt megelőzően szívemben, hogy Istenem, el kellene mondanom azt, ami az én személyes tapasztalatom is, hogy a gyermek, ha örül valaminek, akkor azt elmondja és megosztja. Aztán elhangzott egy családi vacsorán általán, vagy egy közös étkezésnél való történet, de volt még egy mondat a szívemben, János evangéliumából ez a mondatot jegyeztem meg, de szó szerint is mondom. Jézus így imádkozik. Én tudtam, hogy mindig meghallgass, csak a körülálló sokasság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél el engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott: Lázár, jöjj ki! Példaként ott van előttem, hogy Jézus gyakran imádkozott hangosan. És amikor ez is említésre került, akkor úgy éreztem, hogy most meg kell kockáztassam azt, hogy ha küzdés van, és küzdelem van, talán elsősorban magunkban, akkor lehet, hogy nem vagyok egyedül, más is van így, hogy néha nem olyan könnyű megszólalni. De most ima közösségre jöttünk össze, és lehet az a mi harcunknak az első győzelme. Nem fogunk senkire se neheztelni, ha valaki nem mond hangos imádságot, mert az Isten hallja, de mégis hadd bátorítsak mindenkit arra, lehet, hogy most egy ilyen győzelemmel térhetnénk haza. Istenem, lehet, hogy sose tettem, lehet, hogy ritkán teszem. Lehet, hogy szoktam hangosan imádkozni, de most nem olyan könnyű, de most mégis inkább rád hallgatok. Ha van egy örömüzenet, egy érintés az Istentől, amit most kaptunk akár ezen az estén, akkor mondjuk el azt, ami Istenünknek. Ő szereti a gyermekei hangját hallani. Ha példánk az Úr Jézus Krisztus, és hiszem, remélem azt, hogy sokunknak példaképe az Úr Jézus, ő nem fukarkodott hangosan imádkozni az őt követők előtt, tehetnénk most mi is ezt, talán nagyon egyszerű szavakkal. Ha valakinek ez ismeretlen terep lenne, hát tanítjuk a gyerekeket, ahogy talán itt Enikő is, és a gyerekszolgálatosok, meg talán minden gyülekezetben, azzal az egyszerű szóval, ahogy talán egy gyermek szólítja a szüleit, mi Isten gyermekeink szólíthatjuk a mi mennyei édesatyánkat. Istenem, köszönöm a te üzenetedet, vagy Uram, köszönöm, hogy engem is szeretsz. Úr Jézus, köszönöm, hogy kapom a te szeretetedet, és ezzel szeretném szeretni azokat, akik szeretnek engem. Ez már nehezebb téma, Uram, segíts, mert nem mindenkit könnyű szeretnem, de a te szereteteddel most szeretném őket szeretni. És talán lehet folytatni a sort, és talán gazdagabb is, amit az Isten elhelyezett mindannyiunk szívébe. Azt mondja a felolvasott Júdás leveléből a 22. vers: könyörüljetek azokon, akik kételkednek. Az Isten könyörül rajtunk, amikor kételkedünk azon, hogy szabad-e felé imádságban megszólalnunk. Most legyünk olyanok, akiken az Isten megkönyörül, és csendben vagy hangosan, de boruljunk elé. Az elhangzott ige hirdetés, az kapott üzenetek alapján szólítsuk meg az Urat. Én csendben fogok várni, ha hangoznak imádságok, akkor mondjuk ezt el, mondjuk ezekre közösen áment, hogyha egyetértünk vele, ezért kérjük az imádkozókat, hogy felemelt hangon mondják el imádságukat, a végén pedig majd imádkozok, és az Úrtól tanult imádsággal fejezzük be az ima közösséget. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Amen.
Jézus Krisztus, köszönöm, hogy a szeretet nem olyan, mint az enyém, nem olyan, mint a miénk, hanem sokkal magasabb is. Mert mi sokszor most is tanuljuk, hogy milyen ez, amikor te szeretsz bennünket, amikor nem mentesít a szemünket, és nem sokszor nem értünk téged, és most is hallottuk az igébe, hogy nem értették akkor sok a szeretetedet. Köszönöm, hogy sokkal nagyobb az, mint amit mi észre látunk, fogadni, vagy képzelni, vagy könyörülni azért, hogy egyre inkább tudjunk olyanná válni, mint te, és hogy ez nem valami emberi erőlködés legyen, hanem bennünket.
Amen. Amen.
Urunkat, hozzuk eléd azokat a testvéreinket, akiket veszteségért gyászban vannak. Így van, imádkozzunk Amélyáért és mindenkiért, aki gyászol. Te adj nekik vigasztalást, te adj nekik békességet. Te erősítsd az ő hitüket, és te rajtogtasd fel a dicsőségedet az ő számukra is. Amen.
Amen.
És nem olyan jó tudni azt, hogy nem vagyunk egyedül a világban. Látod bennünket, és tudod a mi hiányosságunkat. És azt is tudod, Uram, hogy a szeretetben nagyon gyengék vagyunk mi emberek. De köszönöm neked azt, hogy most ma este, Ura, akarod nyitni a szemünket és a szívünket, hogy az a szeretet legyen bennünk, amit te tápláltál bennünk, amikor megtértünk. Hogy ne hagyjuk el a szeretetet, nagy szükség van arra, hogy szeressünk, mert mi is vágyunk arra, hogy szeressenek. Köszönöm neked, Istenem, hogy a te szeretetedet fel se tudjuk fogni, hogy mennyire hatalmas, de elfogadjuk, Uram, mert szükségünk van rá. Segíts, Uram, hogy tudjunk kinézni a világba, amikor emberek sokasága sír, bánkódik, tudjunk oda menni, tudjuk megfogni a kezüket azzal a szeretettel, amit adtál nekünk, hogy valóban mutassuk meg, hogy ilyen hatalmas vagy te. Beszélünkkel, cselekedetünkkel. Köszönöm, hogy meghallgatod, és köszönöm, hogy itt vagy közöttünk ígéreted szerint. Amen.
Amen.
Köszönöm, Uram, hogy te előbb szerettél minket, és hogy adsz nekünk szeretetet, nem úgy, ahogy a világra, és csak tovább adnunk, vagy csak tovább engednünk kell a te szeretetedet. Kérlek, segíts, hogy ne legyek akadálya a te szeretetet tovább áradásának. Amen.
Amen.
Drága Úr Jézus, köszönöm neked, hogy engem is szeretsz és megmondhatja. Köszönöm neked, Uram, hogy te nem úgy szeretsz, hogy én szeretlek tőle. Az úgy, ahogy a békei szeretnek a következő pillanatban, hogy Uram, te látod, hogy én hányszor fordulok rá te tőled, és köszönöm neked azt, hogy te végnyel, hogy szeretsz. Szeretted az embereket, mint korábbi, és köszönöm neked, hogy a kártalakásra látom igény és kérdek, és már úgy gondoltam, hogy te szeretettől. Amen.
Amen.
Köszönöm neked, hogy te a biztosan hivatkozunk hozzá, beszélgessünk a gondoljukon elé, egyik elé minden kérdésünket, örömünket, vállalatunkat. Tisztelve az, aki tudsz megoldást, végigasztalást adni. Köszönöm, hogy te rendben veszel, hogy szívesen fogadsz, és köszönöm, hogy te a szeretetet akarod megválasztani. Amen.
Amen.
Uram, Jézus Krisztus, hogy én ezt fogod, köszönöm, hogy itt erre a hányadat testvéreket állva adok, köszönöm, amen.
Amen. Drága Úr Jézus, köszönöm neked, én is a te átformáló, mindent átformáló szeretetedet. Köszönöm, hogy ebben én is benne lehetek, és köszönöm, hogy a te szereteted az, amely megtart, és köszönöm, hogy még arra is képessé tesz, hogy túlcsordulva, mert olyan bőségesen adod, képessé tesz a mások szeretésére, olyanokére is, akiket nekem nem könnyű, de olyan szeretetet adtál, amely még az ellenséget is képes szeretni. Azokat is szeretted, Úr Jézus, akik életedre törtek, mégis nem mondtad meg ezt a szeretetet, sőt, könyörögtél, hangosan imádkoztál értük, az Istentől kérve bocsánatot, mert nem tudják, mit cselekesznek. Uram, köszönöm ezt a példát, és imádkozunk közösségeinkért. Az ördög próbál a keserűségen és sok mindenen keresztül kiírtani a szeretetet, valósággá válik körülöttünk, és félünk attól, hogy még talán belül is valósággá válik, hogy a szeretet hidegül sokakban. Add, Úr Jézus, hogy mi ennek a sokakhoz ne tartozzunk, hanem tartozunk azon kevesek közé, akik ragaszkodunk annyira hozzád, küzdünk azért a bizalomért, hitért, ami ennek a hétnek is a fő üzenete, amely benned gyökeredzik, amely rád figyel, rád mutat. Szeretnénk így beléd kapaszkodni, és hisszük azt, hogy neked mindenre van hatalmad. Kérünk, mutasd meg gyülekezeteinken és gyülekezeteink közötti összekapcsolódásban. Benned, hadd találjuk meg ezt, és minden kérdésünkre, problémánkra a választ te tőled. Amen. Imádkozunk az Úrtól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Thank you.
Hálás vagyok Istennek ezért a mai alkalomért, és szeretnék köszönetet mondani a szolgálótársaknak, akik ebbe a szolgálatba ma este beálltak, és köszönetet mondani a testvéreknek, hogy eljöttek és részt vettek ezen az alkalmon, és adja Isten, hogy amit most az Úr a szívünkre helyezett, az valóban életté válhasson számunkra, hogy amit meg kellett hallanunk ma este, azt valóban meghallottuk, és utána komolyan is tudjuk venni, és engedelmeskedjünk ennek. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy ilyenkor mindig szoktuk mondani, hogy a persejpénz milyen célt szolgál. Lelkipásztor testvérekkel most így külön olyan célt nem kaptunk, hogy valamilyen különleges célra gyűjtenénk a persejpénzt, úgyhogy ugyanúgy, ahogy az elmúlt esztendőben is, az Evangéliumi Alliansznak szeretnénk majd a három estének a persejpénzét összesítve továbbítani. Ha valakit Isten lelke indít, hogy így ezt az Allianz szövetséget, akik szervezik, ezeket az imaheteket is támogassa, akkor így helyezze el az adományát majd a kiáratnál a persejben. Szeretettel hirdetem a testvéreknek azt is, hogy két alkalommal találkozhatunk még az előttünk álló héten. Szerdán este 6 órai kezdettel a Galilea háztemplomba várunk szeretettel mindenkit, és jövő vasárnap 5 órai kezdettel pedig a baptista imaházba várunk szeretettel mindenkit. A záró alkalom az most is szeretett vendégséggel lesz egybekötve. Baptista testvérek készülnek, de hogyha bárkit indít Isten lelke, hogy süteménnyel hozzájáruljon, akkor azt gondolom, hogy ezt bátran tegye meg, és akkor vihetünk nem csak baptista testvérek, hanem metesek is, illetve evangélikus testvérek is egy kis hozzájárulást. Ugyan most szeretett vendégséggel nem készültünk, de szilveszteri mézes kalácsból és cukorkából van még néhány darab, az ott van a kiáratnál az asztalon, aki szívesen venne belőle egyet, azt szeretettel megkínáljuk vele. És szeretnénk a testvéreket megkínálni egy igéslappal is, amin a templomunknak a képe található, ez saját kézzel, kézírással készült igéslap. Kérem, hogy fogadják szeretettel ezt a testvérek, és azt az igét, ami rajta van, forgassák a szívükben. Ez most nem külön erre a hétre készült, hanem egyébként készült itt a templomunkba. Adja az Úr, hogy amit éppen a kezünkbe kerül, az tényleg nekünk szóló ige legyen. És oda készítettem, tavaly is volt ilyen a testvérek közül, aki mondta, hogy a kétlapos naptárból valami miatt nem jutott el hozzá példány. Nekünk van még bőségesen, ha valakinek szüksége van erre, ebből a kétlapos naptárból, akkor ott a hátul a kiáratnál ez is megtalálható. Ezt külön nem adjuk mindenkinek kézbe, de akinek szüksége van rá, az bátran vigye magával, fogadja el szeretettel. És végezetül fogadjátok az Úr áldását, helyetekről felállva. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. A lelkipásztor testvéreket kérem, hogy menjünk együtt a kiárathoz, hogy mindenkitől egy készfogással tudjunk búcsúzni. Isten áldjon mindnyájunkat!